választotta magának, illetve közösen választották, úgyhogy a legnívósabb és legprogresszívebb magyar értelmiségi társaságba tartozott, és 1918-ban még mielőtt elment volna Magyarországról, egy nagy gyűjteményes kiállítása volt a Kassák-féle ma kiállító helységében, a Váci utcában.
Az ő festészeti nyelvéről, hogy hogy alakult, és nagyon-nagyon markáns.
Igen, a korai festészete tehát, ami Nagybányáról indult, ott sem a hagyományos nagybányai mesterek stílusát vette át, hanem már ott is a fiatal neós kollégákkal ismerkedett, az ő stílusukat tette magáévá, és többször járt is Párizsban, tehát azt a modern vonulatot képviselte már a kezdetektől fogva, ami ezt a stilizált, leegyszerűsített, konstruktív, színes foltokkal, síkban megfogalmazott látványt, erős körvonalakkal, tehát a legkorábbi Nagybányán készült munkáira is ez jellemző. És hát vannak olyan markáns vonulatai még a magyarországi munkásságában is, ami a portré ábrázoláshoz kapcsolódik, tehát a jeles művészek, gondolkodók, értelmiségek portréjáról egy nagyon markáns, erőteljes sorozatot készített, amit még ezen az 1918-as kiállításon is bemutatott. Nos, hát mint ahogy a többi művész esetében, avantgárd művészet esetében is, a kommün bukása egy fordulópontot jelentett, tehát ő is emigrált, és a többiekhez hasonlóan először Bécsbe, majd Berlinbe költözött. Ez a második nagy egysége a kiállításnak. Itt elsősorban rajzokat készített, és amikor már ott jobban be tudott illeszkedni, és magáévá tette azokat az új, konstruktív, avantgárd irányzatokat, ami az akkori nyüzsgő Berlinre jellemző volt, különösen az expresszív megjelenítés és a markánsabb, erőteljesebb formák és színek használata, akkor festette azokat a remek műveit, amik az állandó kiállítási darabjaink is, ugye a női férfi portré a családról készített, illetve a saját önarcképe a műtermében, és akkor barátkozott össze egy életre a fotós Brassaival, aki jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ő egy olyan baráti kört alakított ki magának, ami külföldön is, tehát Berlinben is, illetve főleg Párizsban a legprogresszívebb avantgárd művészeknek az ismerettségét jelentette.
Például Picasso-ét, mert Brassai nagyon jóban volt Picasso-val, és több képet is készített róla.
Igen, igen, tehát a Picasso munkásságát is figyelemmel kísérte, a szürrealistákkal is, az expresszionistákkal is barátkozott, a költőkkel, tehát avantgárd költőkkel is, tehát a francia értelmiségnek a javával. Többek között azért is, mert szinte az élete nagy részét a Montparnasse-on, a Café Domban élte, és ott mindenki megfordult, tehát őt is ugye karakteres, jellegzetes személyisége által, meg beszéd stílusa által mindenki ismerte, és aki bármit meg akart vele tárgyalni, akkor az ott biztos, hogy megtalálta. Szóval Berlinből aztán átköltözött Párizsba, mert a többség át is költözött a nagy világválság miatt, úgyhogy a Bölöni házas pár is, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt végig, és Brassai is, mindenki. Végül aztán 20-as években André Kertész is ugye Párizsba költözött, tehát ezzel a társasággal ő nagyon intenzív kapcsolatot ápolt, és több kisebb kamara kiállítása is volt Berlinben is, és Párizsban is, de azért az igazi nagy áttörést azt igazából nem tudta elérni. Nyilván ehhez talán a kommunikációs nehézségek is hozzájárultak, de az a korszak is olyan volt, hogy olyan rettentő sok művész volt, olyan nagy volt a kínálat, és a francia kínálat is olyan nagy volt, hogy egy magyar művésznek nagyon nehéz dolga volt, hogy betörjön ebbe az első vonalba. Mondjuk a Brassainak sikerült, mert ő egy olyan műfajt választott magának, amiben...
Kertésznek is sikerült.
Meg Kertésznek is sikerült, tehát úgy látszik, hogy a fotográfia az olyan újdonságokat hozott a nemzetközi szintéren is, amiben ők tudtak nagyot alkotni. Egyébként a Brassai levelezésében olvassuk, hogy szerinte a korszaknak a legjobb műveit Tihanyi csinálta akkoriban, amik ki voltak állítva a kortársak közül, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a művészeti élet mindig a kapcsolatokra, a informális vonalra épül, tehát ez nem volt egy egyszerű dolog. Épp ezért a Tihanyi egy rövid időt New Yorkba is töltött, mert abban reménykedett, hogy ott talán nagyobb készséggel fogadják a munkáit, de hát ott ugyanaz volt a helyzet, mint Párizsban, úgyhogy 30-ban visszatért, és viszont egy fordulat következett be a festészetében, egyre inkább inkább a expresszív, a német hatás alól jobban a francia kortárs művészet inspirációja érintette meg, és elindult egy reduktív folyamat az ő festészetében is, egész addig, amíg a teljes nonfiguratív absztrakcióhoz elért, és nagyon színes, fölszabadult, lendületes formákkal, színekkel, nagyon életerős képeket festett, és ezeknek elég jelentős részét most bemutatjuk, ami eddig nem volt annyira ismert, mert általában a tihanyi kiállításokon ez nem szokott olyan nagyon nagy hangsúlyt kapni, sőt az Abstraction Creation csoport, ami az elit csoportja volt az absztrakt, francia absztrakt művészeknek, vagy nemzetközi absztrakt művészeknek, abba is tagságot nyert, és velük együtt több kiállításon is, csoportos kiállításon is megjelent. Hát sajnos nagyon fiatalon, 53 éves korában halt meg, visszatért ez a korai gyermekkori betegsége, és egy pár nap alatt meghalt. Tehát tulajdonképpen megszakadt ez az életmű, nem lehet tudni, hogy milyen irányba folytatta volna, hogyha még évtizedekig él a kortársaihoz hasonlóan, de Brassai és a többi barát nagyon tisztességesen megőrizték az ő munkáit a háború alatt is, és mindvégig úgy gondolták, hogy ennek a életműnek Magyarországra, szülőhazájába kell visszakerülnie, úgyhogy ezt föl is ajánlották a magyar államnak. Hát az akkori bürokrácia nem volt a legegyszerűbb, de előbb-utóbb végül is visszakerült.
A helyét a magyar festészetben nagyon csúnya dolog, hogy az ember így fiókokba akar berakni bárkit is, de azért mégis ugye mindig valahova valakit sorolunk.
Igen, hát feltétlenül a magyar avantgárd egy jelentős képviselőjéről van szó, még akkor is, hogyha csak elég későn, ugye a 70-es évek után ismerték meg az eredeti munkáit itthon, de nem tudunk úgy nemzetközi avantgárd kiállítást csinálni, sőt az állandó kiállításunkat se tud. Expresszív, kubo, futurista és konstruktív elemeket tartalmazó nagyon jelentős munkáit nem mutatnánk be, mind a festményeit, mind pedig a jelentős grafikai munkásságát is, tehát mindenképpen a magyar avantgárd művészetnek az egyik legjelentősebb alakja, akár Berény Róberttel, Kassák Lajossal, Moholy Nagy Lászlóval, tehát a kortársaival összevetve, úgyhogy ő nem csak Magyarország, hanem a nemzetközi szintéren is abszolút a legmagasabb színvonalat képviseli.
Mit jelent a tihanyi életmű? Hát ugye sok jelentős nagy kiállítást rendezett, életmű kiállítást rendezett. Mit jelent ebben a hatalmas sorban, nagyon gazdag sorban, mit jelent a tihanyi életmű?
Hát nekem nagy örömet jelentett a tihanyi életmű kiállítás, mert én külön korábban nem foglalkoztam vele, csak úgy, ahogy az avantgárddal együttesen. Tehát ilyen mélyen nem mélyedtem el a levelezés, a gondolataiba, egyáltalán a személyiségébe, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megszerettem őt, mert a fotókon és filmrészleteken keresztül is megjelenik az egész bohókás, kicsit tragikus, de gunyoros, humoros személyisége, és ugyanakkor a mély gondolatai és az összes frusztrációja, ami az élet nehézségeivel szemben találta magát, tehát számomra egy rendkívül komplex egyéniség, akinek az egész élet küzdelme az nagyon ikonikus, hogy így mondjam, nagyon empatikusan együtt tudok vele érezni, és hát a színvonal, a művészetben a színvonal az mindig az embernek egy borzasztó nagy örömet okoz, amikor olyan művekkel találkozik, és olyan művekkel dolgozhat, ami a világ színvonalat képviseli.
Köszönöm. Ünnepvára forgatag a Hagyományok Házában. Háromnapos adventi rendezvény még holnap is a Hagyományok Házában. A háromnapos program igazi forgatag, népi iparművészeti vásár, ajándékkészítő műhelyek, kiadványárusítás, családi és gyermekfoglalkozások, az ünnepkörhöz kapcsolódó koncertek, élőszavas mesemondás várják a családokat, a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az idén a látogatók számos program közül válogathatnak, kézműves vásárban egyedül egyedi, kézzel készített ajándéktárgyak, díszek, textíliák, népi használati tárgyak és ékszerek kaphatók. Emellett több száz hagyományos és kortárs néprajzi tematikájú kiadvány és könyv is elérhető. A kreatív műhelyekben saját karácsonyi ajándékot készíthetnek az érdeklődők, akár kezdő, akár haladó szinten, ahol idén kiemelt cél volt, hogy minél többféle természetes anyaggal és technikával kísérletezhessenek a látogatók. A klasszikusnak számító mézes kalács készítés és díszítés, illetve a népszerű csuhéanyag mellett ezúttal bútorfestéssel, bőrrel, nemezzel, sőt vesszővel is dolgoznak az érdeklődők. A legkisebbeknek ingyenesen elérhető mesemondás, bábelőadások, fabatka játszóház és interaktív foglalkozások, felnőtteknek pedig karácsonyi koncert és énektanítás ad lehetőséget az ünnepvárásra. A forgatag egyik kiemelkedő eseménye a Magyar Állami Népi Együttes Adventi Muzsikas című karácsonyváró koncertje, valamint a Lucanapi koncert a Bozsoga Együttes előadásában, de itt lesz Navratil Andrea és a Kobzos Zenekar a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából. Ügynök halála a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Arthur Miller darabját 1949-ben Pulitzer, Tony és New York drámakritikusok díjával jutalmazták. Lefordították több mint egy tucat nyelvre, és azóta is játsszák. Magyarországon a darabot először a Nemzeti Színházban mutatták be 59-ben, Marton Endre rendezte, Willy, Timár József, Lindát Somogyi Erzsit, Biffett Kálmán György, Happyt Kállai Ferenc játszotta. Az előadásról felvétel is készült. Ez volt az első magyar színház házi közvetítés. Timár József bőröndös képe pedig Keleti Éva Kossuth Díjas fotográfus emblematikus, azóta is sok-sok kiállítást és díjat nyert alkotása. A darabnak 30-nál több bemutatója is volt Magyarországon. A múlt század 40-es éveiben játszódó és a benne szereplők élethelyzetei nagyon is jelenvalók a 21. században is. Kinek ne lenne ismerős, hogy amire sikerül visszafizetni a házépítésre felvett hitelt, addigra már meghal, aki a hitelt felvette. Milyen nehéz egy kisembernek összekapargatni a megjelentéshez szükséges filléreket, mennyi méltatlanság, mennyi alázat, mennyi keserűség, amelyet csak az álmokkal, az önbecsapással lehet elviselhetővé tenni. Willy a családjáért minden feláldozó apa. Nem akar a valósággal szembesülni, ezért fiaiba beleálmodja a sikert. A nagyobbnak futballkarriert álmodik, a kisebbnek biztos jövőt, és nem érzékeli, hogy egyikben sincs meg az az erő, amiben méltó életet teremthetnének maguknak. Linda a feleség az egyetlen, aki anyaként és feleségként mindig a férje és gyermekei mellett áll, de konfliktusokat nem érti, feloldani nem képes. Hargitai Iván rendezése ezzel a darabbal, ezzel a jelennel szembesít bennünket. Itt vagyunk kiszolgáltatottan, helyettünk döntenek, fölöttünk, nem törődnek emberi méltóságunkkal, s valójában semmit sem jelent a több évtizedig tartó tisztességes munka, hűség a feladathoz, egyik pillanatról a másikra utcára kerülhetünk, mert nem véd bennünket semmi és senki. A legtökéletesebben megírt darabból is akkor lesz színház, ha van színész, aki érzékíti. Gáspár Sándor nem először bizonyítja, hogy nagy színész. Az ő Willy Lumenje még a gyöngesség fáradtság pillanataiban is érzékelteti, hogy volt itt erő, hogy mindent kibír, hogy a családjáért, a fia jövőjéért tenni is képes. Nem hős ő, kis ember, a dolgozó, aki hónapról hónapra él, mindenben másoktól függ, egyet tehát csak álmodozhat. A múlt képei keverednek a jelennel, mint egy magyarázatként. Gáspár képes másodpercről másodpercre váltani. Az életbe belefáradt öregember a következő pillanatban már kamasz gyerekeinek játszó partnere és bűbájos szerető. Megrendítőek a csöngyei, amikor velünk is érzékelteti, hogy mindennek a végére ért, hogy már nincs több ereje, álmaihoz a legkevés. Linda, Varga Mária, a családanya toposza, aki a gond, hogy otthon, család, ebéd, telejű hűtőszekrény legyen, aki szolgálja azt, akit szeret, és nem érzi ezt szolgálatnak, vannak, mert semmi más nincs benne, csak szeretet és adni vágyás. Még amikor férje miatti fájdalmában dühösen fiai fel ellen fordul, akkor is szeretet munkál benne. A színpadkép bőröndökből épített falformákból áll. A bőrönd az út közben a létbizonytalanság, Horesnyi Balázs alkotása a színpadkép, a jelmez pedig Pap Janoé, akinek kreativitása csak a női szereplők ruháinál érzékelhető. Arthur Miller virágkérű drámája az ügynök halála megrendítő erővel mutatja meg egy átlagos férfi, a Gáspár Sándor alakította Willy Lument küzdelmét az elvárásokkal, a családdal és önmagával szemben. A darab nem csupán egy ember tragédiája, mindannyiunknak tűnik. Zsolt, Egyed Attila, Andrássy Máté, Molnár G. Nóra, Hirtling István, Trokán Péter, Imre Krisztián, Juhász Illés, Decsi Edit, Bakér Bianka. Jelmeztervező Pap Janó, díszlet Horesnyi Banás, zeneszerző Kéménszki Antal, rendező Hargitai Iván, ügynök halála a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Médeja. A történetet azt hiszik, hogy Euripidész művéből ismerhetjük, a legörjöngetőbbet igen. De 2500 év azóta is sejthető, és azelőtt is, ha nem is ilyen szörnyű véggel, de millióm szám volt hasonló. A nő mindent feláldoz, lehet, hogy van ilyen férfi történet is, aztán őt is feláldozzák. Követ egy férfit, aki beleszeretett, aztán kiszeretett belőle. Nem biztos, hogy magasabb pozíciót ígérő, de keményebb húsúért. Lehet, hogy az a szilikontól, nézem, hogy egyre több a lárvaszerű arcasok botoxtól, de most vonzóbb, így lesz a régi megunt. A férfi vagy ragaszkodik a gyermekeihez, vagy hagyja őket az anyjánál. Itt az előbbi fordul elő. Őket is elvennék, mert annyira értéktelen már az a más. Millió és millió történt, és történik ilyen hasonló, de nem kevesebb tragikummal, és nem ilyen véggel. Euripidész nyomán Bagosi Júlia írt egy Médeia történetet, korunkban játszódott. Euripidész Médeája királylány, akit nem csak megaláznak, de ettől a rangtól meg is fosztják. Királylányságtól már nem lehet, de az egzisztenciális biztonságtól megfoszthatni igen. A mindent feladó szerelméért ott a lelki és fizikai kisemizettség, a megaláztatás, a létbizonytalanság. Itt valami lakótelepi lakásrészletet látunk, Ballahanga egyetemi hallgató látványterve, ami az anyai szétesettség leképezése. Ez nem otthon, de itt még laknak. És nem csak a gyerekjátékok hevernek szanaszét. Az eredeti sok szereplőből maradhat. A gyerekekre babysitter vigyáz, aki még szereti őket, aki valami biztonságot jelent nekik. Remek a két fiú, Jakab Balázs egyetemi hallgató és Pásztor Dániel egyetemi hallgatók, mindkettejük nevét is meg kell jegyezni. Ők jóformán végig a színen játszanának, alszanak, és megélői a történetnek. A remek alakításokban korunk gyermekei ők, akik tudják, ha az édesanyjuktól nem, talán mástól kapható valamiféle szeretetféle. Játszanak vagy alszanak, mintha nem az ő sorsukról lenne szó, de mindvégig érezzük, hogy igenis tudják, mi a tét. Remek. A mai Jászon Kelemen Barna jóságos apucinak hiszi magát, és úgy is viselkedik. Ő már nem tartozik ide. Túllépett mindenen, új élet, új világ, és természetesen, amiben majd, ha sikerült túllépni a múltjának nevezett probléma halmazon, még talán a gyerekei is beletartoznak. Nem rossz ember ő, igazán nem is érti, hogy miért nem érti meg őt volt hitvese. Ha nem érti az új életét, akkor igazán neki sincs köze hozzá már. Hát ez az. Médeia nem megértő. A nők jelentő száma nem lép túl könnyen azon a tényen, hogy megcsalják, hogy elhagyják. A megaláztatás tényére mindenki más reagál. A mindent feladom, mindent odaadtam, és most itt állok kifosztva, a földbe tiporva asszony ebben a darabban pár Hálos Hanna, kétségbe esett és gyönge, bizonytalan, de időnként gyerekeiért magán uralkodni tudó, gondoskodó az egyik pillanatban, a fia látványától szépséges mosolyba öltöző szerelmes asszony a másikban, és ő a fájdalmában örjöngő és a végzetes indulatoktól izzó dühött bosszú álló. Mindent elvettek tőle, és a jövőt is el akarják. Ezért az iszonyú döntés. Az író rendező Bagos Júlia egy nagyon szomorú, de hiteles, jelenvaló történetet vezet elénk. Az előadás a Sufni Projekt mentorprogram részeként Zsámbéki Gábor vezetésével valósult meg. Médeja, Katona József Színház, Sufni. Nagy Fruzsina jelmeztervező és vizuális színházi alkotó legújabb projektje a Draw a Tét, amelynek előkészítése a Texasi Egyetemen indult, nem csak fizikai határok hatásának természetéről szól, hanem azokról, a finom belső törésvonalakról, amelyek az embert önmagától és a másiktól is képesek eltávolítani. Nagy Fruzsina Egyed Bea és Téri Gáspár vizuális kortástánc installációja. Ez két ember történetét meséli el, akiket nem saját döntéseik, hanem a történelem erői választanak el egymástól úgy, hogy országhatárt húznak közéjük. A táncosok a haragot, a frusztrációt, a szorongást, a tehetetlen dühöt jelenítik meg, mozdulataikon keresztül a vágyakozás, az elszakítottság, sorsszerű magány és a reménytelen közeledés pillanatai bontakoznak ki. Rendező és látványtervező Nagy Fruzsina. Vele beszélgetek. De mikor egy táncosoknak kell táncosokat, az valami más.
Nekem itt ebben a darabban, vagy hát nem is darab, mert én ezt egy táncinstallációnak nevezem szándékosan. Itt a tánc az igazából egy minta. Tehát ugyanúgy egy vizuális rajzolat, mint egy ecsetvonásra húznám egy fehér vászonra, és nem táncként kezelem itt a táncot, hanem inkább valami olyasmit, mint hogyha mondjuk egy képzőművészeti alkotás egyszer csak a három dimenzióban megelevenedne, és a színek, formák, azok mozdulatokká válnának, ezek, amiket rájuk adok, ezek végül is jelmezek, de inkább azt gondolom, hogy a testük kiterjedése így a térben, és a viszonya a térhez, és mindez szorosan kapcsolódik a mozdulatokhoz is, amit csinálnak benne. Szóval az én fejemben ez nem egyértelműen tánc, hanem ez inkább valami fajta komplexitás, ahol a mozdulat, az anyagok, a színek, a formák, a sziluett, fénnyel együtt a zenével, az is nagyon szerves eleme, a hang, a zene. Ezek valahogy nagyon összetartoznak.
De hát ez már elég régóta jellemző a te látványvilágodra. Tehát látod a táncot, és akkor abból bontakozik ki, vagy nem. Hallod a zenét, vagy kocsületnek.
Mindig valami ötlet jön, amit valahogy így egyszer csak kitalálok, vagy megálmodok. Tehát van mindig valami alapja, mondjuk egy ilyen magja az egésznek, és utána össze, az szerintem nagyon jó érzés. Nekem majd nagyon szuper alkotótársakat tudok magam köré szervezni, és akkor elkezdődik egy ilyen közös munka, és nagyon nyitott vagyok arra, hogy ez egy csapatmunka legyen, mindenkinek lehet benne ötlete. Konkrétan ezt a Drown Apartot, ezt én Texasba kezdtem el előkészíteni, ott az A&M egyetemen voltam Artist Residency-n 2 hónapig.
Pillanat, akkor erről is, mert ugye korábban már akkor egy ilyen előzetes volt, úgyhogy most akkor utólagosan, ugye ez mi volt, de akkor fejezzük be ezt a gondolat.
És ott helyi táncoktatókkal dolgoztam. Az egyik táncos, ő koreográfus is volt, és ő vállalta, hogy kezében tartja a koreográfiát, de igazából mind a három táncos közösen alakította a térben a mozgást.
Ez nagyon együtt kell.